Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval. Ez a Bocskor!
8 óra 14 perc. Köszönöm, elnézést. Itt vagyunk, jó reggelt. Jó reggelt, Laci.
Jó reggelt, Bocsi.
És Gyuri.
Jó reggelt.
És Évi, hello.
Sziasztok.
Hello. Jó reggelt. Na, az előbb egyébként, ugye ezt múltkor már megállapítottuk egyszer, hogy a Kriszti meg én vélhetően mexikói származásúak vagyunk, ugye?
Igen, ide jutottunk.
Ide jutottunk. És aztán valaki írta, hogy Érd és Diósdon szokott Diego atya celebrálni. És arról jutott eszünkbe, hogy lehet, hogy Diego atya mexikói. Mert hogy ugye mi arról beszéltünk, hogy mi egy mexikói paphoz simán mennénk rendesen misézni, mert a Kriszti azt mondta, hogy biztos, hogy szentelt tequila van, és hogy a Corpus Kriszti az egy nacho.
Az biztos.
És mi van?
Igen.
De mennyire?
Figyelek, hogy hát szósz van-e a nachoshoz. És az miből?
Nem tudom, de hogy mariachi zenekarral. Tehát, hogy egy mexikói atya, padre, így szólítod a mexikói atyát, és akkor ostyaként egy nachoszt. Hát igen. Ugye ott másból van a gabona.
Én már hallottam is az érdi mariachi misékről, tehát szerintem nem kell sokat keresni.
Nagyon híresek azok. Igen, nem tud fölmenni a szószékre a kis kalapja miatt.
Tudom, szombrérónak hívják.
Nachos.
Nachos szombréró.
És a Krisztivel megbeszéltük, hogy ha tényleg mexikói Diego atya, akkor mi megyünk, nem? Egy ilyen nachos szertartásra.
Egy próbamisére. Most villancsa, Diego. Jó lesz az. Rád fér egy kis vallásosság így a zene jegyében.
Minden jegyében rám fér egyébként, és ugye az ostya nem olvad, igen, hanem azt szét tud ropogtatni, amit a Diego atya nyelvedre helyez.
Egy erős lelkű pap sem.
Vagy Pablo atya, most tök mindegy.
Igen. Igen. Hogy a múltadat el tudja viselni lelkileg, a gyónsz, azért ez nem árt, hogy erős lelke igen legyen.
Elnézést kérünk, a templom most 2 hétig zárva lesz, mert Bocskor úr jön gyónni.
Hosszú lesz,
és aztán még megyek terápiára.
Igen, de lesznek nyilvános részei, ott fogadunk közönséget, azok az érdekesebb sztorik.
De lehet, hogy egy mexikói atya megbocsátóbb, tehát hogy ezt, Bocskor úr, hát ez nem
olyan. Ez nálunk semmi.
Ez nálunk semmi, Guadalajarában ez nem.
Persze. Nem volt lövöldözés, ez semmi.
Egyet mondjon, Bocskor úr, lövöldözött valaki? Nem. Jó van, semmi baj.
Na jó, csak mi elképzeltük, hogy milyen lehet egy ilyen mexikói katolikus szertartás. Jó, ez úgyis a Kriszti és az én dolgom, most valami teljesen másról lesz szó. Ugye a héten megismertük Sylvester Stallone-t, illetve hát egy teljesen más oldalát ismertük meg. Arról beszélgettünk, hogy ő apósként mennyire óvja, vagy potenciális apósként a 3 gyönyörű lányát, tényleg gyönyörűek egyébként, a fiúktól. És ha úgy alakul, akkor ráadásul ő még segít is a szakító SMS-t megírni a lányuknak.
Igen. Mindent megtesz, hogy olyan ne jusson a lányai közelébe, aki neki nem tetszik.
És neki általában senki nem tetszik, aki férfi, és a lányok közelébe akar kerülni. Mm-hmm. Rendben van. Na, és akkor, amikor erről a témáról beszélgettünk, akkor kaptunk több üzenetet, nem egyet, arról, hogy jó lenne, hogyha foglalkoznánk azzal is, hogy az anyósok mennyire kemények tudnak lenni adott esetben. És akkor egyből elképzeltük, hogy anyós, nyilván az anyós inkább a fiát védi, mm-hmm, és hogy ők is aztán, főleg a nők, sokkal intrikusabbak, nem annyira direkt lépnek fel, ugye?
Gondolom én.
Neked fiad van, ugye?
Igen.
És, de ez még nem még pici, tehát még beleesett gondolsz abba, hogy mi lesz, ha majd egy hölgy elvinné otthonról néha.
Mm-hmm. Igen, nem gondoltam még ebbe bele. Remélem, hogy nem leszek ilyen rettenetes anyós.
Aha, tehát, hogy még magad sem tudod, hogy anyós karakterként
hát,
milyen lennél.
Mit hoz ki az emberből
így
a
van,
helyzet.
Abszolút. Szerintem, hogy senki nem tudja magáról. És na, a lényeg az, hogy kaptunk aztán ugye egy-két SMS-t, ahogy mondtam, édesanyák. A lényeg az, hogy jelentkezett egy édesanya, hogy a gyereke párjára, és itt egy picit más a helyzet, mert ő a lányát védte, tehát anyós jelölt, mondjuk így, aki a lányát védi, és a lánya párjára majdnem, és ez aláhúzandó, mert nem tette meg, majdnem verő embert küldött.
Ha? Az kemény helyzet az lehetett, vagy keménynek ítélhette meg ő?
Igen. Na jó, hát gyerekek, az okokat meg kell tudnunk, hogy ez az anyós, ez miért lett ennyire feltüzelve, hogy uh-huh, majdnem verő embert küldött a lánya párjára. Itt van velünk Veronika. Szia Veronika, jó reggelt, hello!
Szia. Sziasztok! Szia,
hello,
szia,
hello,
szia! Üdvözlök mindenkit, hallgatókat is.
Szuper. Veronika, figyú, át tudod-e érezni azt, amit még pár nappal ezelőtt beszéltünk Sylvester Stallone-ról? Tehát, hogy ő miért cselekedett így?
Én nagyon át tudom érezni, mert nekem a lányom volt úgy, hogy 15 éves volt, és hát én nagyon korainak tartottam azt, hogy fiúzzon, és...
Hány éves korban tartod normálisnak, hogy elkezd fiúzni egy lány?
Hát mivel ő már 35 fölött van, én most sem örülök annak, hogy ilyen 14-15 éves lányok már nemi életet élnek, mert én azt gondolom, hogy egy idő után ez kiégnek, vagy én nem tudom, lehet, hogy csak én gondolom így.
Nem, biztos sokan gondolják így, ezzel teljesen egyetértek, de jó, de az, hogy elkezdenek fiúk iránt érdeklődni, és hát nyilvánvalóan viszont is fiúk elkezdenek a tini lány iránt érdeklődni, hát ez az élet rendje. De persze szülőként ideges vagy, de mi az, amikor már azt mondod, hogy oké, most azt mondod, hogy persze 35 éves korában sem oké, de mondjuk 17-18 az már oké?
Hát igen, oké, mert én most lehet, hogy azt mondom, hogy magam ellen beszélek, én 18 évesen született a fiam, de mivel én már a 50 elmúltam, akkor abban az időben, ugye, ha 18 évesen az ember nem ment férhez, akkor ma utána söprögethette otthon a járdát, mert aztán már nem nagyon kellett senkinek, mert jött az új transport, és akkor ugye már nekünk nagyon nehéz volt, és én nem is azzal volt nekem problémám, hanem a lányom 15 volt, a fiú viszont 20 fölött volt, és akkor
mennyivel volt? Csak nem mindegy, hogy hát, 21 vagy 28?
Nem, 25 fölött volt, és akkor mivel én 20 évesen szültem a lányomat, én ugye rá kell számolni a 15-öt, úgyhogy korban én hozzám közelebb volt, mint a lányomhoz. És ez egy ilyen nagyon titkolózós dolog volt, mert az nagyon hallgatott az egész család, és akkor úgy kezdett nekem gyanús lenni, hogy itt valami nem oké, vagy meg a leány is eltűnedezett, hazudozott meg minden, és akkor mondta neki, hogy hát hozza el a fiatal embert, és én meg szeretném ismerni. Tehát azért ez illendő, és akkor ahogy bejött az ajtón, ugye van a férfi, hogy meglátja a lányt, és akkor gyomorszájon vágják, és akkor jönnek a pillangók. Hát engem gyomorszájon vágtak, és repkedtek az ördögök, így egy fiatal emberrel, egy első látásra azt a ilyen gyilkos ösztön, ami belém jött, nem tudom, és akkor belépett, és
Bocs, Veronika, félbeszakítok, csak picit próbálj valahogy egy térerőbe belesétálni, mert elkezdett így darabos lenni az adás.
Most jó?
Most úgy tűnik, hogy jó. Tehát besétált a fiatalember, itt értettünk még utoljára, és akkor mit láttál?
Hát olyan irritáló személyiség volt, és mivel én fiatal anyuka voltam, és akkor ugye 34-35 éves voltam, és inkább a lányom nővérének néztek, mint az édesanyjának, és akkor beállított, és egy ilyen 1,60 magas, ilyen pökhendi fiatalember, és akkor azt mondja nekem, hogy ja, hát fiatal anyuka, akkor szerintem tegeződjünk. És akkor így néztem rá, hogy már bocsi, de nem gondolnám, hogy egy korosztály vagyunk, és akkor az a szemtelen viselkedés, amit velem megengedett, mert végülis én akkor elváltan éltem a férjemmel egy háztartásba, a gyerekeket neveltük egyéb okok miatt, és akkor úgy tökre jó meg volt a család, és akkor mindenkit magam elé fordított. Én olyan egyedül maradtam.
Tehát mindenki megszerette őt, csak te gyűlölted.
Igen, csak én gyűlöltem, és akkor ő olyan manipulatív volt, hogy bejött a lakásba, és akkor én mondtam a lányomnak, hogy hát 15 éves vagy, ketten voltunk otthon, és akkor próbáltam vele beszélni, hogy hát azért nem kéne még odaadni magad, de mit tudom én, és akkor hát nem, meg így, meg úgy, de hát aztán aranyszívem lebukott, hogy ők már ezen túl vannak. És akkor otthon voltunk, és akkor ugye senki nem beszélt velem a családban, mert hogy én utálatos vagyok, meg miért utálom, meg mit tudom én, semmi gond nincs vele, és akkor mondom, hogy hát azért álljon már meg a menet, hát most már 15 évesen, hát az én kislányomhoz hozzányúlt valaki, hát letöröm a kezeit, meg mindent, amit lehet, és akkor azt mondta a család, hogy hát az nem így működik, mondom, mi az, hogy nem így működik, hát ő még egy gyereklány, hát elsős lett volna a szakközépiskolába, és akkor ugye nem a mostani időszakról beszélünk, hanem ez 2000 körül.
Persze, én teljesen veled vagyok eddig, abszolút.
És akkor szóltam a lányomnak, és akkor ketten voltunk otthon, és akkor próbáltam vele normálisan beszélni, de hát a viszonyunk az már veszett persze nyele volt, és akkor... olyan hangnembe szó szerint nekem jött. Egy 15 éves lány megpróbált az anyjának neki menni, hogy tetlegességig, hogy, hogy én igen, hogy én ezt sürgősen hagyjam abba, meg tudom én, és akkor, hát én mondjuk én ezt lerendeztem vele. Okay. És akkor úgy voltam vele, hogy, hogy na most aztán
ennek ebből elég. Véget kell vetni. Tehát ezt
véget kell vetni, igen. Helyes, és, akkor igen. Szólt, és akkor oda jött a fiatalember, és akkor gondolom a lányom szólt neki, és akkor mondta nekem, hogy mit vagyok oda, örüljek neki, hogy megtette azt a szívességet, hogy ő megtette azt, amit másnak kellett volna.
Jézusom, a rohamét!
Ezen túl vagyunk.
Ezt nem mondod.
De.
Na hát én ott csaptam volna nagyon.
Na hát nekem is véletlenül valahogy a part is a kezembe került, és akkor úgy megindítottam kifele, akkor úgy már egy kicsit megijedt, és a család úgy, úgy végül is ilyen egy 158 centi magas nő vagyok, de szerintem akkor ilyen átmentem ilyen sárkányba, és szerintem most ne kövezze meg senki fiús anya, mert nekem is van fiam, de ezt a mondatot, hogy az én 15 éves lányomnak még őtett szívességet, na hát akkor ebből volt az agyam, és akkor a kolléganőmmel, akinek mást kellett volna megveretetni, hát elkezdtünk nyomozni, és én egy iskolában dolgoztam akkor, és a gyerekek nagyon jobb, ha tudjátok, hogy mindent elmesélnek, ami otthon van, és akkor ugye tudták a gyerekek, hogy melyik apuka hónyara léppen tölti a megérdemelt szabadságát a fegyintézetbe, és akkor így próbáltunk puhatolózni, hogy hát ki lehetne az, aki ugye ezt a kettő emberkét így egy kicsit úgy megrendszabályozná.
És meddig jutottatok?
Hát addig jutottunk, hogy aztán ez a fiatalember sajnos az én szemem láttára csalta meg a lányomat. Az én meg édesanyám voltunk a szemtanúi, hogy a legjobb barátnőjével is egy zsinórba viszonya volt, és akkor ezt ugye én elmondtam a lányomnak, aki a
hőrökét akart
minket szerni. Hát nem mindjárt lett vége, én nem is tudom, hogy igazából mikor lett vége.
De először is hova jutottál a verőlegény?
A verőlegénye odáig jutottam,
volt-e már árfolyam, volt-e tarifa?
Volt árfolyam, igen, volt elképzelés, igen, volt 5000-re eltörték, hát 5000-re megverték volna, 10000-re eltörték volna a kezét, vagy a lábát, azt mondták, hogy ez kérdés, vagy a kérés alapján megy, és hogy mit szeretnék, és akkor ezt meg is volt zsírozva, és akkor gondoltuk, hogy azért a törvény ne, hogy utolérjen bennünket, hát azért próbáltuk úgy intézni a dolgokat.
Jó, aztán, hogy egyébként józan maradtál, jó tetted.
Igen, és voltak éppen, amikor már ugye láttam, hogy nem nagyon akar ez lekopni a lányomról, mert szakítottak, de még hozzánk járt, és azt mondta, hogy joga van bejönni a lakásomba, mert a fél lakás a férjemé és a férjem barátja. Úgyhogy én nem küldhetem ki az én férrészemből. És akkor, hát nem mondtam, elindultam reggel, hogy megbeszélem a kolléganővel, akkor, hogy akkor ámen, és akkor meg lesz rendesen veredve, ahogy kell. És aztán azt mondta, és akkor elindultam lefele, és akkor egyszer csak láttam, összefutottam az édesanyjával, aki nem ismert engem, úgyhogy odáig nem jutottunk el, hogy a szülők megismerjék egymást, és valahogy képzeljétek el, hogy ránéztem, és azt mondtam, hogy úristen, mire készülök én, hát ő is anya, és én most meg akarom veretni a gyerekét, és akkor, hogyha az én fiamat megveretné, akkor én abba belepusztolnék.
Igen. És akkor behúztad a kéziféket.
Behúztam a kéziféket, mondtam a kolléganőmnek, hogy én ezt most ki szeretnék kiszállni, de ugye Isten nem botta ver a fiatalembert, egy olyan aztán leszokott, hál' Istennek rólunk, és akkor láttam egy hónap, másfél hónap után nyit fel a kezén. És akkor úgy megállt bennem az ütő, hogy ezt mégis megverték. És mondtam, hogy úristen, hogy ebből gondoltam, hogy hol van külön női börtön, és úgy kezdtem azon gondolkodni, hogy hova kerülök, és akkor hát kiderült, hogy Aranyi fiát a sorsa utolérte, mert valami úton módon autóval, BMW-je volt, úgyhogy egy ilyen nagy gavalér gyerek volt. Igen, és akkor hát valami történt vele, és gipszel a kezében, volt szerencsém találkozni vele, még hozzá jobb kezét, amit ugye azt használja, és hál' Istennek eltörte, úgyhogy a sorsa utolérte, de még utána is beszólogatott nekem, de így mondom, olyan szinten átmosta a családom agyát, hogy soha többet nem tudtunk a lányommal, a mai napig nem tudunk kommunikálni.
Na most a lányod hány, be kell lassan fejeznünk, nagyon-nagyon hosszúra nyúl, de a lányod most hány éves? Akkor volt 15?
Most 35.
35, és milyen a viszonyotok ma? Elfogadod-e a mai pasiát?
Abszolút nem beszélünk.
De ezért?
Sose bocsátott meg nekem. Igen. Ezért? Azt mondta, hogy én rontottam el az életét, és...
Az akkori történet miatt nem beszél veled?
Nem beszél velem, igen, a mai napig nem beszél velem, Istenem. Semmiféle viszonyunk nincsen. Az a szerencse, hogy van unokám, ő tartja velem a kapcsolatot, ő 14 éves, és hogy nem mindenki azt gondolja, hogy én egy szörnyeteg vagyok. A párja, aki lett végül is, az én nekem a második fiam lett első pillanattól fogva.
Mármint, hogy úgy érezted iránt, tehát nem a fiad vettel.
Úgy iránt, igen, hogy ő az én fiam, és teljes egészében szeretjük egymást, a mai napig is pedig különmentek, és ez nekem nagyon nagy fájópont volt, de viszont az unokámmal is úgy tudunk beszélni, hogyha az anya nincs otthon, és akkor hamar, ha megjön, akkor gyorsan kinyom, és akkor...
Veronika, nem mondom, hogy egy csomó részében, amit te átéltél, nem éreztem volna veled együtt, de jól tetted. Egyébként tényleg jól tetted, hogy utolsó pillanatban megálltad, és behúztad a kéziféket, és ez nem történt meg. Ahogy te is mondtad, az élet megbüntette a fiatalembert, azt sajnálom nagyon, a lányoddal nem jó a viszonyod.
Igen, sajnos nem. Hát igen, ilyenkor az anya egy kicsit úgy meghal, és próbálja, de az unokám kárpótol, mert hiába tiltja, attól függetlenül mindent megtesz azért, hogy velem tartja a kapcsolatot, és azt mondta nekem, hogy mama, olyannak szeretlek, amilyen vagy.
Helyes. Oké, Veronika, köszönjük, hogy elmondtad a történetet, és reméljük,
nagyon
hogy...
Nagyon szíves, én is köszönöm.
Köszi, szia.
Köszi, sziasztok.
Szia. Hát, ez gyerekek, ez maga volt a mozi.
Ez hihet. 10.000 forintot megspórolt, mert eltölte a BMW a karját a srácnak. Ez az egyik nagy tanulsága. A másik meg, tudod, azért én sem biztos, hogy beszélnék anyámmal, hogyha kiderülne, hogy meg akarja veretni a feleségem.
15 éves, nem úgy, nem most, hanem 15 éves korában próbálta az anya megvédeni ettől a gyerektől. Igen. Egy 15 éves, ma már 35 éves nőnek kell, hogy legyen annyi belátása, hogy igen, 15 éves koromban nem volt helyes egy 25 évessel nem csak járni, hanem ugye azokon a dolgokon átesni. Nem, Évi?
Igen, ezzel a részével egyetértek. Én valahogy egy női megérzés, biztosan vannak más dolgok, konfliktusok is.
Ezt én is gondolom, igen.
Most, igen.
Jó, na jó, de izgi sztori volt, gyerekek. Hú, na, akkor térjünk vissza még egyszer, most Veronikán kívül, térjünk vissza a legszörnyűbb fiús anyósra, akivel valaha találkoztál. Tehát most gondolom, hogy inkább nők fognak írni, hogy a legszörnyűbb fiús anyós, tehát a te pasidnak, te férjednek az anyja, és azt is mondd el, vagy írd le, hogy milyen szörnyű tettekkel érdemelte ki ezt a címet. 0620 22 22 122.